szolidaritás az mindig csökkenti az öngondoskodást.
Hogyha Hargita Kovásznamegyét nézzük, akkor gyakorlatilag ebbe a szállítási infrastruktúrába semmilyen téren nincsen bekötve. Autópálya nincs, a vasút az inkább nincs, mint van.
Tehát, hogyha megnézzük azt, akkor alapvetően ugye az látszik, hogy Antal Árpáddal elégedettek az emberek, és nem csak a magyarok földétlenül. És hogyha elmegyünk Marosvásárhelyre, vagy elmegyünk Szentgyörgyre, akkor látjuk ugye a fejlődést.
Sziasztok, ez itt a Mi Közöd, erdélyi közéleti podcast, én Kis Anna vagyok, mára pedig egy izgi, ízig-vérig gazdasági témával jövünk, mégpedig megnézzük a Székelyföld, és itt ezzel elég pontosan főként Maros-Hargita és Kovászna megyéket értve gazdasági helyzetét. Sokszor halljuk, hogy ezek a megyék számos tekintetben kullognak az ilyen-olyan listák végén, itt a legszegényebbek az emberek, itt keresnek a legkevesebbet. Így jogosan tevődik fel a kérdés, hogy miért van ez? Mi történik a Székelyföldön, minek köszönhetően nem tud sem az erdélyi, sem a romániai átlaghoz felzárkózni? Egyáltalán ez így, ebben a formátumban igaz-e? Ezekre a kérdésekre próbálunk ma válaszokat keresni. De mielőtt belekezdenék, kérlek iratkozz fel a csatornánkra, és támogass, hogyha fontos neked, hogy ilyen és ehhez hasonló anyagokat is készítsünk. A Patreonunk linkjét pedig a leírásban megtalálod. Mai vendégem Rácz Béla Gergely közgazdász, a BBTE közgazdaság és gazdálkodástudományi kar dékán helyettese. Szia, üdv a műsorban!
Szia, köszönöm a meghívást!
Én köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Amikor elkezdtem készülni erre a témára, akkor nagyon sok helyen egy ilyen nagyon mély merítésű, nagy perspektívájú koncepcióból indultak el, úgy kezdődött elég sok anyagcikk, hogy hát, hogyha megnézzük, hogy 20 évvel ezelőtt hogyan állt Románia gazdasági helyzete, akkor azt kell mondanunk, hogy igazából 20 évvel ezelőtt körülbelül ugyanolyan szintről indultak a megyék, és ez mára már egy sokkal árnyaltabb kép, hiszen volt, ami nagyon elfejlődött, volt, ami gazdaságilag nagyot ugrott, és volt, ami jóval alul marad, és alul maradt a többi megyéhez képest. Arra lennék kíváncsi, hogy ilyen nagy perspektívában országosan, ha röviden össze tudnád foglalni, röviden már amennyire lehet röviden összefoglalni azt, hogy milyen nagy különbségek vannak országos szinten a megyék között gazdasági szempontból, és ez minek köszönhetőek ezek a különbségek?
Igen, hát nagyon nehéz ezt összefoglalni röviden, de akkor igyekszem csak a legfontosabb dolgokat kiemelni ezzel kapcsolatosan, főleg, hogyha ekkora időtávot akarunk elemezni. És az a felvezető mondatod, hogy, és ezt valóban nagyon sok sajtóterjesztő leírja, hogy 20 évvel ezelőtt, vagy 30 évvel ezelőtt, vagy ha még inkább visszamegyünk, akkor akár a rendszerváltás pillanatában ezek a jelentős társadalmi különbségek, ezek nem létezik. Tehát, hogy, és ez a része ez igaz is, hogyha valaki mondjuk Kolozs megyében, vagy Hargita megyében egy városban élt, akkor az a két városban, annak ellenére, hogy ez a két város, a két különböző megyében volt, egyik akár Kolozs megyében, a másik az Hargita megyében, a két városban élő embernek, átlag embernek az életszínvonala között nem volt jelentős különbség. És ugyanez igaz ugye a városnál kisebb méretű településekre is. De hogy ez egy kicsit a szocializmusnak is a következménye, én nem gondolom azt, hogy rendszerváltáskor, vagy az azt követő pár évben ezek a megyék, ezek valóban ugyanazon a szinten voltak. Abban viszont egyetértek, hogy az emberek, akik ezekben a megyékben laktak, azok közötti különbségek nem voltak olyan jelentősek. De a megyéknek a fejlettsége, az ipara, és nagyon sok, és ugye egyáltalán a hozott érték megteremtésében az jelentős különbségek voltak, csak hát a szocializmusnak gyakorlatilag ez is volt az alapvetése, hogy egy hatalmas újraelosztó gépezetben ezeket a mindenféle társadalmi különbségeket, ezeket kisimította. Még akkor is, hogyha tudjuk, hogy ez a kisimítás ez nem azt jelentette, hogy egyformán jól, hanem inkább az, hogy egyformán rosszul élnek az emberek. Tehát, hogy ez a része a kijelentésnek, ez azt gondolom, hogy helytálló, hogy az emberek egyformán voltak szegények, hogyha úgy tetszik, ha most nagyon akarok egyszerűsíteni, és a társadalmi különbségek azok kisebbek voltak. De hogyha a megyéknek, és nem az egyének szintjén nézem ezt, hanem a megyéknek a gazdasági teljesítő képessége szempontjából, azok a különbségek már akkor is megvoltak, ha nem is ekkora mértékben, de már akkor is voltak különbségek, csak ez a hatalmas szocialista úthenger most nem megy végig ugye a teljes országon, és nem egyenlíti ki olyan mértékben ezeket a különbségeket. És persze erről lehet vitatkozni, sőt, azt gondolom, érdemes is vitatkozni, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy ezek az egyre inkább kinyíló társadalmi különbségek, ezek ne nyíljanak ki tovább, vagy ne távoljanak jobban egymástól, mert ez előbb-utóbb, most gazdasági számok tekintetében is, átlagokkal is, szórásokkal is, egyebekkel lehet ezt magyarázni, de hogyha ezzel nem kezdünk valamit, hogy ezek a hatalmas társadalmi különbségek, amelyek nemhogy mérséklődnének, de egyre nagyobbakká válnak, hogyha ezek nem kezdünk ezzel a problémával valamit, akkor annak a következménye nyilván van egy társadalmi háborodás lesz, aminek aztán nyilván gazdasági következményei is vannak. De visszatérve ezekre a megyékre, hogy mi az oka ezeknek a különbségeknek, és akkor még egy utolsó gondolat, hogyha vissza akarok az időbe menni, már a szocializmusban is azért ezeket a megyéket, amelyeket most azt mondjuk, hogy ugye Székely megyék, Maros, Hargita, Kovászna megyét, azért ők már akkor is szerették figyelmen kívül hagyni, tehát nem volt olyan ipar. Persze gondolkodtak arról, hogy azok a bérek, azok ott is kifizetésre kerüljenek, amilyen bérek kifizetésre kerültek máshol, de hogy azért alapvetően gazdasági teljesítményük akkor is kisebb volt, mint ezeknek a ma is jobban szereplő megyéknek. És utána a rendszerváltás után sem igazán történt egy olyan koncepcióváltás, hogy akkor a lemaradott, vagy a kevésbé iparosodott, vagy azokat a megyéket, amelyeknek a GDP-hez való hozzájárás alacsonyabb, azokat sem fejlesztették olyan mértékben, mint amilyen mértékben ezeket fejleszteni kellett volna, vagy mint amilyen mértékben ezeket fejleszteni lehetett volna. És akkor így jutunk el ahhoz a helyzethez, ami ma Romániát talán az Európai Unióban nagyon erősen jellemzi, hogy amikor azt nézzük, hogy Románia az elmúlt 20 évben, vagy akár az elmúlt 10 évben, sőt az elmúlt 5 évben milyen ütemben közeledett az Európai Unió átlagához, akkor azt nagyon büszkén szoktuk mondani, hogy hát Románia a környező országokat a felzárkózás ütemében lekörözte, mert hogyha azt nézzük, hogy az életszínvonal, és ennek nagyon sok mutatója van, de a legtöbb mutató által milyen mértékben közeledett átlagosan az Európai Unió átlagos életszínvonalához, akkor az a mi közeledésünknek az üteme a leggyorsabb. Gyorsabb, mint Magyarország, gyorsabb, mint Lengyelország, gyorsabb, mint Bulgária, és sorolhatnám tovább. Úgyhogy ez ilyen értelemben ez itt is le is zárhatnánk azzal, hogy ez alapvetően akkor mégsem történtek elhibázott politikai döntések, akkor mégsem jellemezte az elmúlt 20 vagy akár rövidebb időintervallumot egy elhibázott politikai koncepció. Viszont nem tudok itt pontot tenni a mondat végén, mert és akkor ez egy kicsit ilyen statisztikai dolog is, hogy az átlagok azok nagyon veszélyesek. Hogy amikor mi gazdaság teljesítő képességéről beszélünk, és a sajtó is, amikor erről beszél, akkor általában ezeket az átlagok szintjén szokta megvizsgálni. És igaz az, hogy átlagos a Románia nagyon nagy ütemben tudott felzárkozni az Európai Unióhoz. Ha megnézzük az átlagfizetéseknek a növekedés ütemét, akkor az átlagfizetéseknek a növekedés üteme az rendkívül gyors volt Romániában, akár reálértéken is. Ha megnézzük a GDP-nek az átlag növekedés ütemét, az is egy olyan dolog, amire büszkék lehetünk. Viszont, ami problémás, és amiről talán kevesebb szó esik, még a szaksajtóban is, az az, hogy ezeknek az átlagoknak mekkora szórása van. Mert az átlag az a szórás nélkül nem beszédes, nem akarok belemenni a statisztikai módszertanba, de hogy nagyon egyszerűen szemléltessem ezt, hogyha kettőnk közül, és akkor most téged helyezek a kellemesebb helyzetbe, ha kettőnk közül te 9999 lejt keresel egy hónapban, én pedig csak egy lejt, akkor ennek a kettőnek az átlaga az pont 5000 lej. Ugye? Kettőnk átlag fizetése az 5000 lej. Igen ám, de te 9999-et keresel, én pedig egyet. Jó? Ha van egy másik populáció, másik két ember, ahol egyik is és a másik is 5000 lejt keres, az ő átlaguk is 5000 lej. Na de nagyon nem mindegy, hogy olyan populációt vizsgálunk, ahol mindenki az átlag körül keres, vagy mindenki az átlag körül teljesít, vagy egy olyan populációt vizsgálunk, ahol az átlagnak semmi köze nincsen ahhoz, amit én vagy amit te keresel. Érthető ez? És Romániában pont ez a probléma, hogy átlagok szintjén fel tudunk mutatni eredményeket, csak hogy ezeknek az átlagoknak az úgynevezett szórása, az átlagtól való átlagos eltérése hatalmas. Tehát, míg azt mondjuk, hogy Romániában ugye az átlagbér az már nettó értelemben 5000 lej körül van, és akkor meg tudjuk vizsgálni, hogy ez megyénként hogyan változik, és beszélni fogunk erről is. Közben azt is látjuk, hogy oké, rendben van, de abból a nagyjából 7,5 millió dolgozó emberből, akinek Romániában valamilyen szerződéses munkaviszonya van, vagy a mezőgazdaságban dolgozik, vagy legalábbis aki munkát fejt ki, ugye magának és a társadalomnak a számára, abból a 7,5 millió emberből hány az, aki ezt az 5000 lejt megkeresi? Vagy hányan vannak, akik e fölött keresnek? És akkor azt látjuk, hogy ez egy nagyon lesújtó szám. Romániában több mint 1,5 millió ember minimálbért keres. Őket nem vigasztalja az, hogy az átlag mekkora. És az átlag ez úgy jön ki, hogy nagyon kevesen vannak, akik nagyon-nagyon sokat keresnek, és nagyon-nagyon sokan vannak, akik nagyon-nagyon keveset keresnek. Tehát ennek a szórása ez hatalmas, És ezért is veszélyes, hogy csak az átlagok szintjén vizsgálni akár egy országot, vagy egy országnak a többi országhoz való teljesítését, vagy akár a megyék közötti különbségeket, de mégis ezeknek azért valamennyire beszédesek, csak érdemes beszélni ezekről a különbségekről. És a megyék közötti különbségeket is az jellemzi, hogy nagyon nagy az eltérése a megyéknek az országos átlag teljesítéséhez képest, ez mind a fizetésekben, mind a GDP-ben mérve, mind mindenféle egyéb gazdasági vagy társadalmi mutatóban. És ez az a probléma, amiért mégis azt tudjuk mondani, hogy noha az átlagok szép növekedése ellenére azért nem simogathatjuk meg a politikai döntéshozóknak a fejét, akik az elmúlt 20-30 évben döntéseket hoztak, mert az átlagoknak a növekedése az egy hatalmas méltánytalanság növekedéssel együtt is történt, és akkor már nem vagyunk olyan elégedettek az eredménnyel. És ugye ez a helyzet, ugye a megyék szintjén is, hogy az átlagot az alapvetően úgy sikerült növelni, hogy az a pár jól teljesítő megye, az a pár jól teljesítő vállalat, az a pár ember, és most a párat az érthetjük úgy is, hogy azért az a pár az nem úgy egy pár, hogy egy tucat, hanem pár ezer vagy pár tízezer, de hát mi a pár ezer vagy pár tízezer a 7,5 millióhoz képest, akik dolgoznak, vagy a teljes 19 millióhoz képest, akiknek itt együtt kell valahogy elboldoguljunk ebben az országban. Az átlagot az tipikusan úgy növekedtek, hogy azoknak, akiknek a jó, azoknak még jobb lett, és azoknak, akiknek rossz, azoknak meg ugyanolyan rossz lett, vagy csak kicsivel lett rosszabb, vagy csak nagyon kicsivel lett jobb. És innentől kezdve ez már problémás ez a helyzet. És erről viszont nyilván mindenki kevesebbet beszél, mert hát kommunikálni sokkal könnyebb az átlagokat. Úgy is vagyunk beállítva, hogy az átlagokat azokat könnyebben megértjük, és a szórást meg nehezebben értjük meg. Komplexebb téma, ugye ezt az ellenzék sem nagyon tudja magyarázni, mert a elmagyarázással egy átlagembernek, és akkor az újból az átlag szót használom, az bonyolult, és igaziból csak büszkék vagyunk arra, ami lejön a hírekben, amit lehoznak a statisztikai intézetek, és azt mondjuk, hát alapvetően minden rendben van, csak az emberek meg nem biztos, hogy ezt realizálják, vagy a többségük nem biztos, hogy ezt realizálja, vagy ezt érzi.
Igen, és milyen könnyű ugye kampány alatt kiállni és azt mondani, hogy jaj, lehagytuk Magyarországot, már nem emlékszem, hogy mi volt a legutóbbi mutató, amiben lehagytuk Magyarországot, de ugye Csoláku legutóbb pont ezzel kampányolt még választások előtt.
És ez egy olyan adat volt, mindenki azt gondolta, hogy hát ez egy ilyen kampánykacsa, de ez az Eurostat által mért adat volt, ez a vásárlóerőparitáson mért egyfőre jutó GDP, ami a jólétnek valamilyen proxia, vagy valamilyen megközelítője, és igaza van, és tényleg az a statisztika, amire hivatkozik, az igaz, hogy ebben az előbb elmondott mutatóban, és nagyon sok más mutatóban is, Romániának sikerült elhagyni Magyarországot, csak a jelentős különbség az, hogy az átlagnak ott kisebb a szórása, míg Romániában sokkal nagyobb a szórása. Romániában sokkal több ember él mély szegénységben, mint amennyi mondjuk Magyarországon él mély szegénységben, és nem biztos, hogy Magyarországhoz kell viszonyítsuk magunkat, mert önmagában, hogy olyanok vagyunk, vagy annál jobbak, az nem biztos, hogy az egy eredményt jelent abszolút értékben is. Viszont az tény, hogy ott azért kisebb ennek az átlagnak a szórása, akár megyei bontásban, akár a béreknek a bontásában, akár különböző társadalmi kategóriáknak a bontásában, míg itt Romániában ugye ez a szórás területileg, korcsoportilag is gyakorlatilag a statisztikai sokasság szinte minden ismérve alapján ez a szórás ez jelentős.
Fú, már nagyon érdekes dolgokat mondtál. Meg egy valami azért így meg is akadt a fejemben, amire azért visszakérdeznék. Ugye a következő kérdésem az lett volna, vagy kérésem, hogy térjünk át így a szóban forgó, főként ugye magyarok által lakta megyékre, a Maros Hargita Kovászna, és arra, hogy minek köszönhető az ők esetükben ez a lemaradás, egy picit jobban figyeljük meg, mi történt ugye ebben a 20 évben, amit már belementünk, és miért ilyen nagy, ugye körülbelül 20-30%-os a nettó fizetésnek az eltérése az ország többi megyében lakók fizetéséhez képest. De hogy említettél egy olyat itt az első kérdésem kapcsán, hogy hát a szocializmus alatt sem figyeltek azért annyira oda ezekre a megyékre, és ugye az elmúlt 30 évben, 20-30 évben sem. Ezt azért egy kicsit kifejtenéd, van, mert nyilván én ebbe belehallok egy kis, nem tudom, ilyen etnikai alapon való megkülönböztetést, vagy minek volt ez köszönhető?
Én azt gondolom, hogy hát etnikai alapon történik ez a különbségtétel, vagy politikai alapon történik, nyilván a kettő az összefügg, de hát a politikai logika az nagyon egyszerű, és az meg arról szól, hogy el kell érni a többséget. Most itt, hogyha központi vagy országos politikára gondolok, és nyilvánvalóan azoknak a kormányzó alapvetően román többségi pártoknak a vezetői nagyon egyszerűen gondolkoznak, honnan tudok több szavazatot hozni, hogy tudok szavazatot hozni, leaszfaltozom az utakat, valami az aszfaltozás az még mindig rengeteg szavazatot képes hozni, akkor nyilvánvalóan ott fogom az utat leaszfaltozni, ahol nekem a szavazói bázisom van. Most nyilván be lehet magyarázni azt is, hogy azért nem történt meg ugye az aszfaltozás, és most az aszfaltozás egy metafora, értjük, ezekben a megyékben, mert ugye a kormányzó pártok szempontjából ugye ez úgyse hozott volna szavazatot azokból a térségekből, míg ugye ha Vásztújban, Teleormánban vagy Nyámcban, és három emelyit mondtam, ami szintén rosszul teljesít, aszfaltozok, akkor onnan majd ugye szavazatokban is visszaköszön. Én azt gondolom, hogy ez a kettő együtt jár, nem vagyok szociológus, én nem fognék mindent föltétlenül arra, hogy etnikai alapon történik. A szocializmusban lehet, hogy etnikai okai is voltak. Én azt gondolom, hogy ma a politika sokkal inkább számítóbb, és inkább a mateket nézi, mint azt, hogy a szavazók milyen nyelven beszélnek. Úgyhogy ezért is volt az, hogy kevesebb állami beruházás összpontosult vagy csoportosult ezekbe a magyar lakta megyékben. De, és hogyha megengeded, akkor csak két dolgot szeretnék mondani, hogy két dolgot érdemes vizsgálni ezen megyék kapcsán, amire statisztika adataink is vannak, és gazdasági értelemben érdekes ezt megvizsgálni. Az egyik az, hogy az egy főre jutó GDP, az mekkora ezekben a megyékben, és a másik, hogy az átlagfizetés az mekkora ezekben a megyékben. Na most az egyfőre jutott GDP az azért nagyon fontos, mert az azt mutatja meg, hogy abban a megyében előállított, hozzáadott érték, hogyha úgy tetszik, az mekkora. És ez se abszolút értelemben érdemes vizsgálni, mert hát nyilván Kolozs megye nagyobb, mint Kovászna megye, tehát hogy abszolút értékben ezek a számok ezek nem relevánsak, hanem mondjuk azt szerint érdemes megvizsgálni, hogy mennyi Romániának az egyfőre jutó GDP-je, és azt tekintsük 100-nak, Romániának az egyfőre jutó GDP-jét, és akkor ahhoz képest ugye mennyi ezekben a megyékben, annál több, vagy annál kevesebb, és mennyivel több, vagy mennyivel kevesebb, mint ezekben a megyékben. És hogyha Románia egyfőre jutó GDP-jét 100-nak tekintjük, akkor Maros megyében az egyfőjtő GDP az olyan 77-78% között van, tehát jelentősen az országos egyfőre jutó GDP alatt van. Hargita megyében 71-72% a országos 100%-hoz képest, Kovászna megyében pedig 75% körül van ez a szám. Tehát, hogy az egyfőre jutó GDP-ben azért jelentős különbségek vannak. Tehát mondhatjuk azt, hogy azért jóval az országos átlag alatt teljesítenek ezek a megyék. Ez a része ez igaz, ez volt az a 20-30%-os eltérés, amiről az elején is beszéltél. Viszont itt kapásból tudok mondani nagyon sok olyan román megyét, amelyek még az előbb elhangzott, ugye Maros, Hargita, Kovászna megye alatt teljesítenek. Bákóban ez 65%, Szucsában 57%, Teleormánon 62%, Botosányban 51%, Vráncsán 65%, Gyurgyúban 62%, Mehedinc megyében 65%. Ezek mind-mind-mind az egyfőre jutó GDP tekintetében alatta vannak ezeknek a megyéknek. Ezért sem gondolom azt, hogy ezt el lehet intézni annyival, hogy akkor most etnikai alapon ugye nem foglalkoztak ezekkel a megyékkel, vagy figyelmen kívül hagyták, vagy valamilyen egyéb társadalmi okokat sem nagyon könnyű ezek mögé belegondolni, mert ugye ez a nagyon nagy szórás az, amiről az előbb is beszéltünk, hogy a megyéknek gyakorlatilag a fele, az, vagy több mint a fele, az messze, és nem közel, hanem messze az átlag alatt teljesít. És ha fizetésekben nézzük, és nem az egyfőjtő GDP-ben, akkor azt látjuk, hogy Maros megye nem is áll olyan nagyon rosszul, hogyha az országos átlagfizetést szintén 100-nak tekintjük, akkor Maros megye valahol 92% körül van. Hargita megye 78% között van, Kovászna megye valahol 78-9% körül van, és szintén vannak olyan megyék, amelyek eznél sokkal rosszabbul teljesítenek, vagy nem sokkal rosszabbul, de ennél rosszabbul. Teleormán, Vászlúj, ugye őket nagyon gyakran szoktuk említeni, ott fizetés tekintetében is el vannak maradva ez a három megyéhez képest. Tehát még egyszer mondom, hogy nem jelenthetjük ki azt, hogy az összes megye közül ez a három megye teljesít a legrosszabbul, az biztos, hogy a gyengébben teljesítő megyék között van, és nyilván ezzel valamit kezdeni kell, nem csak ennek a három megyének a felzárkóztatásával, hanem az előbb említett szintén rosszul teljesítő megyéknek ugye a felzárkóztatásával.
Országosan ugye van egy olyan tendencia, hogy a megyéknek a nagyobb városai, vagy ugye sok esetben a megyeközpontok azok, amik a gazdasági húzóerők. Ez elmondható ugyanígy a székelyföldi városokra is, és hogy ez mondjuk ha arányaiban nézzük viszonyítva olyan megyékhez, amikben mondjuk, bocsánat, sokkal jobban teljesítenek ezek a megyei jóvárosok. Igazából milyen különbség mondható el, vagy a valós kérdésem az talán ott van, hogy hogyan tudnának, vagy miért nem tudnak a székelyföldi nagyobb városok olyan szintű húzóerővé válni, mint mondjuk tudom, azzal nagyot mondok, hogyha bármit is Kolozsvárhoz viszonyítok, de hogy akkor legyenek, vagy hogy érződik egyáltalán az, hogy a városok jobban húznak Székelyföldön?
Nyilván ez Székelyföldön is érződik, tehát hogyha most Hallgitta megyét nézzük, akkor ugye Csíkszereda és Udvarhely jelentős húzóerőknek számítanak. Udvarhelyen nagyon sok nagy vállalkozás vagy vállalat van bejegyezve, ami az udvarhelyi GDP-t nyilván elősegíti és növeli. Csíkszeredában is vannak azért nagyobb vállalatok, de Csíkszeredában meg ugye ott van a megyeszékhely lévén, ott nagyon sok ugye állami munkahely is van, ugye a prefektúrától kezdve a megyei tanács polgármesteri hivatal is ugye sokkal nagyobb, de a megyei tanács is ott van, ugye a prefektúra is ott van, azon kívül mindenféle egyéb ilyen megyei intézmény szintén a megyeközpontban van, tehát ugye Csíkszeredának ez udvarhelyhez képest az egy előnye, hogy ezek az állami intézmények, ezek a nagy állami intézmények, amik tipikusan sok embert foglalkoztatnak, ezek a megyeszékhelyen vannak, Udvarhelyen pedig ugye ott van egy erősebb vállalati vagy vállalkozói réteg, úgyhogy visszatérve a kérdésre, igen, ez gyakorlatilag érződik Hargita megyében is, hogy ugye ez a két város gyakorlatilag az, amelyik a megyei GDP-nek a nagy részét kiteszi Hargita megyében. Kovászna megyében meg hát leginkább Szentgyörgy az, amelyik húzó erőnek számít. Ugye Szentgyörgynek is megvannak azok az előnyei, amilyen előnyei megvannak ugye Csíkszeredának Hargita megyében, egyrészt az állami intézményrendszer, és Szentgyörgyön van egy csomó közepes, illetve nagyobb méretű vállalkozás is, ami akár országos lefedettséggel bír, de hogy alapvetően Szentgyörgyön adózik. Tehát, hogy Kovászna megyében inkább ugye Szentgyörgy, Maros megyében meg szintén érződik ez a megyének, a nagyobb városainak a húzó ereje. Maros megyében meg nyilvánvalóan Marosvásárhely, meg talán Segesvár az, amelyik megjelenik ugye a megyében, mint gazdasági húzóerő, és nyilvánvalóan egy célpont is a megyében dolgozóknak, akik mondjuk a megyét nem hagyják el, azok nyilván ez a megye székhelyek vagy központok, vagy a megyében nagyobb városok felé indulnak el. Ez persze igaz Kolozsvárra is. Igen, és mondtad, hogy hát Kolozsvár nehéz összehasonlítani dolgokat, meg kérdés az, hogy miért van az, hogy noha minden megyében ugye vannak ezek a nagyobb városok, amelyek gazdasági, meg mindenféle egyéb értelemben egy vonzerőt jelentenek, akkor mégis mi az oka annak, hogy nem tudnak egyféleképpen, vagy ugyanolyan ütemben fejlődni ezek a megyék. És ha csak azt a sorrendet nézem meg, hogy melyek azok a megyék, ahol az egyfőre jutó GDP a legnagyobb, ami még egyszer egy kicsit az életszínvonalnak is valamilyen jelzője, mert nem magát az életszínvonalat méri, de azért ennek valamilyen jelzője vagy jelzésértéke van arra vonatkozóan is, akkor azt látjuk, hogy az átlagos életszínvonalhoz képest, vagy az egyfőre jutó GDP-hez képest, ha szintén az országos átlagot 100-nak tekintjük, akkor Bukarest 260, tehát egy hatalmas nagy előnye van. A következő az Kolozsvár, még egyszer 130-140. Tehát, hogy ebben is látszik ez a hatalmas különbség, hogyha Bukarest 260, akkor Kolozsvár, amelyik a második, az olyan 140 körül van. És azután következik Temesvár, Brassó, Konstanca, Jas. Tehát, hogy azért nyilván, hogyha megnézzük, hogy melyek azok a megyék, amelyek ilyen szempontból jól teljesítenek, amelyek az élbolyban vannak, akkor azok olyan megyék, ahol tipikusan nagyon sok központi beruházás is, tehát hogy központi állami beruházás áramlik, és ahova tipikusan nagyon sok külföldi beruházás is áramlik. Na most kérdés persze az, hogy miért van az, hogy a központi kormányzat pont ezekbe a megyékbe ad sok támogatást, és miért van az, hogy pont ezekbe a megyékbe és megyeszékhelyekre érkezik a legtöbb külföldi beruházás is.
És hát ezt sokféleképpen lehet magyarázni, és sok lehetséges magyarázat van erre, de az egyik ilyen magyarázat az, hogy a belső migrációnak is ezek a városok a célpontjai. Aztán most mi volt hamarabb a tyúk vagy a tojás? Azért ezek a belső migrációnak a célpontjai, mert nagyon sok munkahely van, nagyon sok beruházás van ezekben a városokban, vagy azért van sok beruházás és sok munkahely, mert ezek a belső migrációnak a célpontjai. Ez egy kicsit olyan okokozati csapda, hogy akkor most melyik okozza a másikat, és melyik az okozat. Én azt gondolom, mind a kettő együtt hatnak egymásra, de ami még közös ezekben, azt gondolom, hogy ezek egyetemi városok. És azért, mert egyetemi városok, ezért nyilvánvalóan nagyon sok egyetemistát vonzanak, ugye Kolozsvár tekintetében ez a teljes lakosságra nézve is egy hatalmas számot jelent. Ugye azt mondják, hogy Kolozsváron 100 000 egyetemista van, hát nincsen 100 000 egyetemista Kolozsváron. Szeretjük ezt a számot mondani, de van 60-70 ezer egyetemista a 300 valahány ezres lakossághoz képest arányaiban is egy hatalmas számot jelent, vagy hatalmas arányt jelent. És ezek az egyetemisták itt költik el a Hargita megyében, a Maros megyében, a Szatmár megyében, a Kovászna megyében nehezen összegyűjtött jövedelmeket. És az nyilvánvalóan az itteni gazdaságot fejleszti. Tehát még egy ilyen értelemben is van egy elszívás ezektől a megyéktől, hogy ugye Kovászna megyében dolgozik a szülő egy alacsony bérért, és hogy azt is félreteszi azért, hogy a gyermeke az amúgy nagyon drága Kolozsváron lakbérre, étkezésre, bulikra, meg tankönyvekre, miért ne, költse el azt a pénzt, ami amúgy más megyékben kerül megtermelésre. Nyilvánvalóan ez is ezeket a különbségeket magyarázza, és aztán később, akik az egyetemet elvégzik, azok közül sokan már nem mennek haza, hanem ezekben a városokban maradnak, és ezért nyilván van egy jól képzett munkaerő, mert azért azt se felejtsük el, hogy az sem mindegy, hogy valaki egy városban az iparban dolgozik, ugye munkásként, vagy mondjuk infósként, vagy tanárként, vagy újságíróként, vagy mindegy, olyan szakmában, aminek nyilvánvalóan magasabb hozzáadott értéke van, és nyilván van magasabb bér is jár, értem, mondjuk egy minimálbéres munkásnak a szakmáért. Úgyhogy mindenképpen én azt gondolom, az egyetemek azok egy nagyon erős magyarázó tényező abban, hogy miért tudtak ezek a megyék jobban fejlődni, és ezek jobban fejlődnek, akkor az viszi magával ugye pozitív értelemben az egészet, a fejlődés az még nagyobb fejlődést okoz, cserében pedig ugye a visszamaradás az még nagyobb visszamaradást okoz. Tehát, hogy a természetes folyamatok is ezt az előbb említett ollót inkább kifele nyitják. Ezért kéne valami olyasmi, ami ha úgy tetszik, a természetes folyamatok ellen hat, és nem engedi, hogy ez zolló, ez addig nyíljon, ameddig társadalmilag elfogadhatatlan helyzetek és egyensúlyok alakulnak ki.
Találtam egy ilyet, hogy azért ugye között a három megye között is azért vannak különbségek, és ezt sem szabad elfelejteni, és szeretném, hogyha erről beszélnénk, mert hogyha a 2023-as GDP bővülést nézzük, hogyha jól jegyeztem le, akkor az látszik, hogy például Kovászna megyében ez egy 7,3-as GDP bővülés, még Maros megyében csak 0,1-es. Ez mit is jelent pontosan, és egyáltalán minek köszönhető, hogy amúgy ilyen óriási eltérés van?
Ugye ezt a 2023-as GDP bővülésben levő különbséget azért nem vizsgálnám csak önmagában, mert nagyon sokszor ugye évek között jelentős különbségek vannak, de aztán ezek a különbségek ezek egy hosszabb periódus alatt kiegyenlítődnek. És ugye az okai ennek, hogyha megnézzük, azok inkább azok, hogy milyen a gazdaságnak az általános teljesítő képessége, illetve melyek azok az iparágak, amelyek az adott évben a GDP-t felfele húzzák. Tehát a GDP-re azért Romániában mind nagy hatása van a mezőgazdaság, tehát hogyha egy időjárás szempontjából jó év van, akkor az nyilván azoknak a megyéknek kedvez, amilyen megyékben a mezőgazdaságnak nagyobb az iparágak közötti, vagy ugye a különböző doménium közötti súlya. Míg hogyha Maros megyében ugye kevesebb mezőgazdasági tevékenység zajlik, és Kovászna megyében több, de az időjárás szempontjából az egy jó év volt, akkor nyilvánvalóan az egyik megyének a teljesítését kihúzza. Ha az építőipar az, amelyik az ott évben jól teljesít, és az egyik megyének a másikhoz képest az építőiparnak az aránya az magasabb, akkor értelemszerűen az megint ugye valamilyen irányba fogja másikhoz képest húzni a GDP-t, és hogy gyakorlatilag a nagyon különböző szektoriális összetétel a válasz arra, hogy miért volt az ugye 23-ban, hogy Maros megyének a GDP bővülése az kvázi nulla volt, míg Kovászna megyének az országos átlagos GDP bővülésnél is nagyobb mértékben bővült a GDP-je. Lévén, hogy csak most a 23-ról beszéltünk, és hogyha egy hosszabb periódust veszünk, akkor ezek a különbségek nem olyan nagyon jelentősek. ennek elsősorban ugye a nagyon különböző szektoriális összetétel a magyarázata, hogy nagyon különböző szektorok nagyon különböző súllyal szerepelnek ezekben a megyékben. Nyilvánvalóan az is magyarázza, hogy milyen mértékben tudnak lehívni Európai Uniós forrásokat is, mert ugye ez is azért nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy milyen mértékben bővül a GDP, és az Európai Uniós források lehívásának tekintetében is Kovászna megye, és hát nyilván ugye Szentgyörgy az Éren azért jobban tudott teljesíteni, mint Maros megye általában, és Marosvásárhely.
Beszéltünk már ugye arról, hogy körülbelül 20%-os eltérés van a nettó fizetések esetében az országos átlag és a székelyföldi megyék kapcsán. Most ugye, hogyha kicsi a fizetés, akkor azt jelenti, hogy az embereknek kicsi a vásárló ereje. De az én kérdésem az, hogy miért kicsi a fizetésük? Nagyon érdekes megfigyelésem volt. Az utóbbi időben elég sokat járok székelyföldi városaiban, és két ilyen eset is volt, amikor nagyon meglepődtem a helyzeten. Az egyik, az egy udvarhelyi, étteremlokál volt, amikor eléggé meglepődtem azon, hogy abszolút ilyen kolozsvári elit helyek szintű árakkal operál az udvarhelyi étterem, és tényleg meglepődtem, hogy ez így lehet, mert ugye arra számítanék, hogy hát megyek, akkor ott kevesebbet keresnek az emberek, olcsóbb minden valamivel. De hát jó, gondoltam, hogy mit tudom én, annyira full extrás hely, végülis megengedheti magának a vállalkozó, hogy akkor ilyen szinten árazza be magát, rendben van. De ehhez képest ugye Csíkszeredában jártam meg azt, egy ilyen csomagolásmentes boltban, ahol történetesen pont szolíd sampont vásároltam, amit ugyanúgy meg lehet vásárolni itt Kolozsváron is, és azt vettem észre, hogy a csíkszeredai ugyanannak a terméknek az ára 46 lej, míg Kolozsváron ezt megkapom 40 lejér. Na de akkor kíváncsi vagyok, hogy szerinted mi történik így itt?
Igen, hát az elsőre, illetve a másodikat is magyarázza szerintem, most ugye ez két megfigyelés, és ebből nem biztos, hogy általánosítani lehet, mert hogyha azt vizsgáljuk meg, hogy az átlagos árszínvonal az milyen Hargita megyében, vagy akár Csíkszeredában Kolozsvárhoz képest, akkor abban azért vannak különbségek, és nyilván azért Kolozsváron a megélhetés az azért többbe kerül. Ha lakbéreket vizsgáljuk meg, akkor szintén jelentős különbségek vannak, hogyha úgy általában ugye az alap élelmiszer kosárnak az árát vizsgáljuk meg, akkor szintén vannak eltérések. Tehát, hogy azért összességében nem mondhatjuk azt, hogy Csíkszereda ugyanolyan drága, mint Kolozsvár, vagy a megélhetés Csíkszeredában ugyanannyiba kerülne, mint Kolozsváron, vagy akár Udvarhelyen. De ugye pont ez magyarázza, amiről az előbb is beszéltünk, hogy attól, hogy összességében, meg átlagosan tekintve, Hargita megye, meg jóval szegényebb, mint Kolozs megye, ez nem azt jelenti, hogy ott nincsen egy pár ezer ember, akinek viszont az nagyon magas jövedelme van. És egy luxus vendéglő, az pont úgy tud működni, pont olyan árak mellett is tud működni Udvarhelyen, mint Kolozsváron, mert hogy csak annyi, hogy Kolozsváron nagyon sok ilyen vendéglő működik, míg Udvarhelyen kevesebb, de Udvarhelyen, meg nyilván Csíkszeredában is, meg még sokkal kisebb városokat is mondhatnék, megvan az a nagyon gazdag réteg, az a szűk, de nagyon gazdag réteg, aki meg tudja magának engedni a kolozsvári árakat, és azok oda is fognak menni. Nyilván még egyszer kevesebb ilyen vendéglő lesz, és van Udvarhelyen, meg Csíkszeredában, mint Kolozsváron, de ott is van erre fizetőképes kereset, tehát van egy szűk réteg, aki ott is rendkívül nagyon jól él, és meg tudja magának engedni ugyanazt az életszínvonalat, amit Kolozsváron is ugye a felső rétegben tud engedni. Ami a csomagolásmentes üzletet vagy boltot illeti, ugyanezzel magyarázom, hogy azt gondolom, hogy ez ott egy ilyen úri huncutságnak számít, és akkor magasabbra tudják árazni ezeknek a termékeknek az árát. Mindig megnézik, hogy van egy fogyasztói bázis, nem tudom, 100-an, 500-an, akiknek ez igazán fontos és hajlandóak ott vásárolni, akkor is, hogyha magasabb árakat határoznak meg. A, B, valószínűleg egy ilyen csomagolásmentes bolt van abban az adott városban, tehát ilyen értelemben egy ilyen helyi kis monopólium, míg Kolozsváron több ilyen bolt van, akik egymással versenyben vannak, ezért ugye az árverseny okán kénytelenek alacsonyabb árakat gyakorolni, mint a Csíkszeredában egyedüliként működő csomagolásmentes bolt, aki kiszámolta, hogy az ő 300-as vásárlói közönsége akkor is meg fogja venni a 40, és akkor is meg fogja venni a 46 lej, tehát 46 lejt fog kérni a termékek áráért. Tehát, hogy ez egy kicsit a magyarázza a helyi monopólium, sejtem, hogy nincs nagyon sok ilyen volt, a helyi monopólium jellege, illetve még egyszer az is, hogy az alapvetően általunk szegényebb megyéknek nevezett megyékben is van egy vékony tömeg, vagy egy vékony réteg, mert ha vékony, akkor nem lehet tömeg, egy vékony réteg, aki nagyon gazdag vagy magas jövedelemmel rendelkezik, aki meg tudja engedni magának az olyan dolgokat is, amiket mondjuk Kolozsvár is megenged magának a felső 10 000.
2022-ben Hargita megyében voltak a legtöbben minimálbérrel alkalmazva. Beszéljünk kicsit erről. Mi az oka annak, hogy ott alkalmazzák a legtöbb embert minimálbérrel? Egyáltalán hogyan van itt összefüggés a munkáltató, a megszerezhető bér és az elkölthető pénz között, és ez hogyan csapódik le?
Na most, mikor a minimálbérekről beszélünk, és azt, hogy hány ember keres minimálbért, akkor én ezt mindig hozzá szoktam tenni, és ez elég sok vitám volt politikusokkal is, különböző podcastokban, műsorokban, vagy akár a sajtóban, bármilyen területen is, hogy ezt azért, nyilván ezt lehet önállóan vizsgálni, és akkor ebből következtetéseket levonni, de nagyon fontos ehhez hozzátenni azt, hogy azoknak, akik minimálbért keresnek, egy jelentős hányada valójában nem minimálbért keres. Tehát a Romániában azért vannak hivatalosan nagyon sok a minimálbéren bejelentve, mert valójában nem minimálbért keresnek, hanem annál többet. És persze tehetünk úgy, mint hogyha elhinnénk azt, hogy tényleg az a másfél millió ember, vagy még több, az valóban minimálbért keres, de ezeknek egy jelentős részének a valódi jövedelme az nem minimálbér. Vagy azért, mert konkrétan adócsalásról van, nem is nem csak adócsalásról van szó, ugye azt, hogy feketén vagy ilyen szürkén dolgoznak, be van jelentve minimálbérrel, de igaziból hónap végén megkapja valamilyen formában ugye a különbséget, és ilyenből még mindig sok van Romániában. Tehát ezek nem ilyen elszigetelt esetek, hanem azt gondolom, hogy akár a podcastnak a hallgatói is be tudnak azonosítani a közvetlen környezetükben olyanokat, akiknek a jövedelme egy része úgymond feketén kerül kifizetésre. Ez az egyik. A másik, hogy szintén jellemző az, hogy minimálbéren vannak bejelentve olyanok, akik alapvetően nem adót csalnak, hanem minimálbéren vannak bejelentve nagyon sok esetben azok a vállalatvezetők, akiknek a saját vállalatukban dolgoznak, de azt mondják, hogy most én minimálbéren jelentem be magam, és nem fizetésből, hanem mondjuk osztalékból, és ez nem adócsalás, hanem ez egy másféle jövedelemszerzés, hanem nem fizetésből, hanem a vállalatunknak az osztalékából. Tehát ugye ezért is gondolom azt, hogy önmagában csak azt a számot vizsgálni, mennyi minimálbéres van, azt úgy érdemes vizsgálni, hogy megnézzük azt, hogy ha láthatnánk, de ugye ezekre nincsen vonatkozó statisztika, hogy hányan keresnek feketén pénzt, de benne van egyrészt az is, hogy a fekete gazdaság tehát, hogy még egyszer erre csak ilyen proxy változók vannak, meg nagyon nehéz ezeket mérni, de hogy kijelenthető az, hogy valószínű, hogy ennek az aránya ott egy kicsit magasabb. Csak hogy egy példát mondjak erre vonatkozóan, Korond Románia egyik legszegényebb településének minősül, hogyha azt nézzük, hogy mennyi az ott megtermelt GDP, és hogy mennyi hivatalos ödemet szeretnek ott az emberek, miközben mind tudjuk, hogy Korond nem arról híres, az emberek borzasztóan szegények lennének, de ha a nemzeti statisztikákat nézzük meg Korondra vonatkozóan, akkor azt látjuk, hogy hát ott a települések között szintén az utolsó 15-20%-ban kullognak. Mert miért? Azért, mert nem föltétlenül adózott jövedelmet realizálnak, de attól még realizálnak jövedelmeket. Másrészt pedig még egyszer mondom, hogy nagyon sok esetben a vállalatvezetők sem fizetésként veszik ki a vállalatból a pénzt, hanem és teljesen legálisan osztalékként vagy egyéb tőkejövedelmeket realizálnak. Tehát, hogy ez az egyik ok, de ez a kettő sem magyarázza azt a nagy különbséget, ami ezt jellemzi. És azt gondolom, hogy a harmadik ok, és talán ez erőteljesebb, mint az előbb elmondott kettő, az, hogyha azt nézzük meg, hogy melyek azok a megyék, ahova a legkevesebb külföldi működőtőke áramlik, akkor az egyik olyan település vagy megye, az Hargita megye, ahova nagyon kevés külföldi működőtők áramlik. Tehát ha nincsenek beruházások, akkor nincsenek munkahelyek, ha nincsenek munkahelyek, akkor értelemszerűen az emberek nehezebben kapnak munkát, és ez jellemzi például Harita megyét, hogy Harita megyében talán a legnagyobb, vagy egyik legnagyobb az aránya azoknak, akik különböző állami intézményekben dolgoznak. És állami intézményekben dolgoznak nem úgy, hogy miniszterek, vagy föltétlenül nagyon magas beosztásban
vannak. Hanem közigazgatásban.
Hanem közigazgatásban is annak is olyan szintjén, ahol a jövedelmek tipikusan alacsonyak. Tehát, hogy ez is egy olyan tényező, ami ezt magyarázza, hogy miért van olyan sok minimálbéres. Én azt gondolom, hogy ezt a három tényezőt mindenféleképpen befolyásolja a magas minimálbéreseknek a számát mint három, és még van nagyon sok más olyan tényező, ami szintén ezeket magyarázni lehet.
Tehát kázi azt mondod, hogy ezzel, hogy például nagyon sokan minimálbéren jelentik be magukat, de van valamilyen kvázi fekete jövedelmük, ezzel torzítják ezeket a statisztikákat. Tehát, hogy igazából nem látjuk reálisan azt akkor, hogy mi a valós pénzmozgás.
Nem látjuk, tehát hogy azt nem is nagyon lehet mérni, hogy mennyien vannak, és milyen mértékben keresnek fekete jövedelmeket. Tehát ezekre vannak ilyen különböző közvéleménykutatások, ahol az emberek ezeket nyilván nem vallják be, még anonim módon se. Tehát erre csak ilyen megközelítéseket lehet, vagy becsléseket lehet alkalmazni, amikben én, hogy mondjam, ezek a megközelítési becslésekben nem nagyon bízom. Tehát nem tudjuk azt, hogy hányan vannak, akik fekete jövedelmet realizálnak. De még az is számít itt, ugye, hogy miért összességében alacsonyabbak a bérek, amiről beszéltünk a korábban is, hogy tipikusan azért a szektoriális összetétel az más. Tehát, hogy mint Kolozsváron, meg mint az előbb említett Húzómegyékben, Bukarest, Kolozsvár, Temesvár, Brassó, Jas, Konstanca, stb. Nagyon sok olyan munkahely van, ami magas hozzáadott értéket teremt. Ugye most az IT-re szoktunk mindig gondolni, nem csak az IT ilyen, hanem nagyon sok más szolgáltatási szektor is, ahol magasabb bérek vannak, mert magasabb hozzáadott érték teremtődik meg, vagy magasabb a fizetőképesség azokra a termékekre is, vagy szolgáltatásokra. Míg Harita megyében, meg Kovászna megyében nem maradnak otthon nagyon leegyszerűsítve azok az emberek, akik mondjuk magas hozzáadott értéket tudnak teremteni. Otthon maradnak, akik mezőgazdaságban vannak, ott maradnak, akik a gyárakban munkásként dolgoznak, ott maradnak, akik a közigazgatás alacsony szintjén dolgoznak, és hogyha például az ő gyerekeik olyanok, akik mondjuk később mondjuk bankban dolgoznának, vagy nem tudom, orvosok lennének, vagy infósok lennének, akkor nagy valószínűséggel ők orvosok, infósok, bankárok, meg stb. Kolozsvár, Bukarest, Temesvár, Konstanca, Jas megyében lesznek. És nem otthon. Tehát nyilván van, ez is magyarázza azt, hogy miért van az, hogy összességében az átlagbérek azok kisebbek, mert meg szektorok vannak, és az emberek tipikusan más típusú munkát végeznek, és kevesebb az olyan munkahely, az olyan lehetőség, és kevesebb az olyan emberi erőforrás is, amelyik magas hozzáadott értékű munkát tud végezni, és ennek a következménye az, hogy nyilván kevesebbet keresnek, ennek a következménye pedig az, hogy nyilván a minimálbéresekből is több van. Tehát ezek azok a fő magyarázó változói annak, hogy miért van olyan nagyon sok minimálbéres ezekben a megyékben.
Igen, ezt fel is írtam külön kérdésnek, hogy mennyi köze van a gazdaság stagnálásának egyébként a népelvándorláshoz, ami ugye a legutóbbi népszámlálási adatok szerint arányaiban véve az erdélyi magyarok többen mentek el az országból, mint a román lakosság, a többségi lakosság, és hogy ez akkor minden bizonnyal valamilyen nyomot azért csak hagy azon, hogy milyen gazdasági helyzetet tudunk építeni magunknak.
Igen, természetesen. Én ennek lehet egy gazdasági magyarázata is, tehát ezt értelmezhetjük úgy is, hogy az emberek azért mentek el nagyobb arányban a magyarok Romániából, mert rosszabbul éltek, mint mondjuk a román lakosság. De magyarázhatjuk azzal is, hogy lehet, és én ezt a magyarázatban hiszek inkább, de ez szintén nem egy olyan dolog, amit számukkal tudok támasztani, hogy lehet, hogy azért mentek el többen, mert nekünk könnyebb elmenni. Tehát, hogy míg egy román gyakorlatilag, hogyha elvándorol az országból, akkor elmegy Olaszországba, Spanyolországba, mit tudom én, Angliába, ahol idegen lesz, tehát, hogy is nem az anyanyelvét beszéli, addig az erdélyi magyarság egy jelentős része nem Németországba, Olaszországba és Spanyolországba ment, mondjuk Angliába azért mentek, hanem Magyarországra ment át, ahol azt várta, de keserűen kellett, hogy csalódjanak benne egy párral legalábbis, hogy ott majd jobb lesz az élet, és ott nem biztos, hogy alapvetően jobb lett, de hogy mondjuk 10-20 évvel ezelőtt jelentősen jobb volt, és akkor kivándult Magyarországra, mert az kvázi neki olyan, mint a hazája, mert a saját nyelvét beszél, a saját kultúrájában van benne. Tehát én inkább ezt látom, hogy nem azért vándoroltál nagyobb arányban az erdélyi magyarság Romániából, mert rosszabbul élt, vagy rosszabb volt neki, hanem egyszerűen azért, mert neki könnyebb volt olyan helyre menni, ahol inkább befogadó közösséggel találkozott, mert a saját nemzete, saját nyelve, saját kultúrája érvényesült nagyon sok esetben jobban, mint itthon.
Na hát, ez mondjuk történetesen tényleg pont egy olyan aspektus, amiben így tudnék vitatkozni veled, hogy ez valóban így van-e vagy sem, de ez most ez a podcast nem erről szól, hogy az erdélyi magyarok miért választják Magyarországot, vagy nem Magyarországot. Biztos van abban valami, amit mondasz, hogy nyilván egy könnyebb és kézenfekvőbb opció az erdélyi magyarnak Magyarországra menni. Az, hogy valóban ez az ok, hogy végül Magyarország mellett dönte, ez már szerintem kérdéses, vagy így megkérdőjelezhető, vagy így más okokat is be lehetne idehozni, vagy indokokat. Na de tényleg nem szeretnék ennél a témánál leragadni, mert az egy másik podcast témája lenne. Viszont akkor igen, azt elmondhatjuk, hogy a népességnek az elvándorlása az, tehát az, hogy ugye, és azért azt látjuk, hogy sok esetben tényleg az agy megy el. Tehát az, akinek tényleg ott van a plusz hozzáadott érték, vagy aki hozzá tudná adni ezt a plusz hozzáadott értéket, az az, aki inkább elmegy.
Így van. És hogy míg ez jellemző országosan is, ez jellemzi Kolozsvárt is, tehát hogy azért Kolozsváron, meg Temesváron, meg Bukarestből is azért van egy jelentős kivándorlás az országból. De addig Kolozsvár, Temesvár, Bukarest, és még sorolhatnak másokat is, van egy belső migráció. Tehát, hogyha valaki, aki eddig Kolozsváron is elmegy mondjuk külföldre dolgozni, és már nem jön vissza, azt valamelyes pótolja az a belső migráció, hogy cserébe meg mondjuk Csíkszeredából valaki eljön Kolozsvár, és aztán itt marad. Tehát, hogy itt van egy nyilván egy kivándorlás, de itt van egy belső bevándorlás is, ami valamennyire pótolja a külföldi kivándorlást. Addig Halita megye, meg Kovászna megye, meg hogyha most nyilván Maros megy, hogyha ezekről beszéltünk, de igazából ez jellemzi ugye a román megyéket is, a román szegényebb megyéket, amelyek mondjuk gazdaság nem nincsenek olyan elő. Ott az embereknek egy része elmegy külföldre dolgozni, egy másik része meg feljön Kolozsvárra, meg felmegy Temesvárra, meg felmegy Bukarestbe dolgozni. Tehát őket ez a elvándorlás duplán érinti negatívan, míg a fejlett megyéket csak nem duplán, hanem csak simán vagy szimplán érinti negatívan, mert valakik elmennek, de valakik cserébe jönnek bentről. És ez megint egy olyan dolog, amiről az előbb beszéltünk, ez egy újabb, immár sokadik olyanok, hogy miért van az, hogy ezek a teritoriális különbségek egyre nagyobbak és egyre jobban érződnek. Ez is egy ennedik ok erre vonatkozóan.
Uh-huh. Ugye nemrég, ha jól emlékszem, talán tavaly hozták be azt törvénybe, igen, hogy a járulékokat, amiket sok esetben ugye a városok, tehát a helyi közigazgatás szedett be, és aztán használhatott fel, ezeket a kormány megvonta, ezeknek egy részét ugye a kormány megvonta az önkormányzatoktól, ami az én olvasatomban kvázi azt jelenti, hogy nem helyben tudják visszaforgatni ezeket a pénzeket, akár a gazdaságba, akár a városfejlesztésbe, hanem ugye ezeknek a pénzeknek ez a része, amit levágtak, az lemegy egyenesen Bukarestbe. Ez lesz-e, volt-e bármilyen hatással arra, hogy mennyire tudtak fejlődni, fennebb lendülni a székelyföldi megyék, ezeknek a városaik?
Igen, noha első hallásra ez negatív helyzetbe hozza ezeket a megyéket, amelyek lemaradásban vannak, gyakorlatilag ez az intézkedés elvi szinten legalábbis azért jött létre, hogy ezeket a különbségeket csökkentse. Mert mi Kolozsvártól, meg a jól teljesítő, és elmondom miért, mi Kolozsvártól, meg a jól teljesítő megyéktől valóban elvont forrásokat, amelyek korábban helyben maradtak, de ez a törvény után pedig már nem maradtak helybe, addig ebben a törvényben volt egy olyan klauza is, hogy azok a megyék és települések, amelyek bizonyos paraméterekben gyengében teljesítenek, rájuk ez nem vonatkozik. Tehát, hogy volt ebben egy olyan rész is, hogy gyakorlatilag ezekből a megyékből, amelyekről most beszélünk, akár a Székely megyékről, akár a többi olyan megyéről, amelyik gazdasági értelemben sokkal jobban sokkal rosszabbul teljesít, tőlük forrásokat ezzel a törvényen nem vontak el. Sőt, elvileg megtörténhet tett, és ugye ez volt az elképzelés, hogy több forrást kapjanak ugye a leosztásból. Az önkormányzati rendszer az elég bonyolult, mert ugye vannak tipikusan helyi adók, vannak olyan adók, amelyek helyi és központi adók, vannak központi adók, amiből történik valamilyen visszaosztás, tehát a központi költségvetés és az önkormányzatok költségvetése között nagyon sok típusú kapcsolat van, vannak olyan adók, amelyek gyakorlatilag startból helyben maradnak, helyi adók, vannak olyan adók, amelyeknek egy része helyben marad, egy része meg ugye a központi költségvetésbe megy, vannak olyan jövedelmeik, amelyek az ők saját jövedelmeik is nem adók, és vannak olyan jövedelmeik, amelyek a központi költségvetésből kerülnek finanszírozásra. És emellett volt, hogy ez a rendszer ez még bonyolultabb legyen, az az Angel Salini program, amit gyakorlatilag én azt gondolom, hogy ezeknek a Székely megyéknek a felzárkóztatására is hoztak létre, ez az RMDS-nek volt akkor a javaslata, és hogy mondjam, elvi szempontból én azt gondolom, hogy ez nem föltétlenül egy olyan program, ami a pénzek elköltésének és a megyei és települési önkormányzatoknak való leosztását transzparensé és világossá teszi, sőt éppen nem ezt teszi ez a program. Viszont ez a program ezeknek a megyéknek, amiről beszélünk, és főleg a Székelyeknek kifejezetten kedvezett, mert a standard elosztási kvótákon túl plusz központi forrásokat tudtak adni, és elég sok fejlesztés indult be ebből a programból. Még egyszer mondom, annak elvi szinten én nem tartom ezt egy jó programnak, éppen azért, mert a adó jövedelmek elköltésének az átláthatóságát rontja. Viszont ez valamilyen kormányzati deal volt, azt gondolom, hogy ezt megtehessék, hogy és ebből az Angel Salini programból nagyon sok olyan központi forrásból részesült Hargita és Kovászna megye főleg, amiből különben nem részesült volna.
De azért én visszaemlékszem, hogy talán még a Transtelexen is volt cikk arra vonatkozólag, ha jól emlékszem, akkor valószínűleg Cseke Péter összegezte azt, hogy ezzel a törvénnyel mekkora pénzektől fognak elesni a helyi önkormányzatok, és emlékszem, hogy például Marosvásárhelyt egy elég nagy összegtől szabadították meg, és ez talán most a kampányban is elhangzott, bár nyilván most nem tudom megmondani, hogy mi volt ez az összeg, de hogy azért hatással csak volt rájuk, tehát amikor ezt így felvázoltad, hogy ez úgy lett kitalálva, hogy akkor az erősebb városoktól levág, a kisebbektől pedig, vagy a gyengében működőktől pedig annyira nem, akkor arra gondoltam, hogy haj vagány, akkor ez valamilyen progresszív valami akar lenni, hogy onnan veszünk el, ahol több van, és ott hagyunk meg, ahol kevesebb. De gyakorlatban ez elvileg nem így történt.
Hát most, ha Maros megyét nézzük, akkor Maros megye az országos átlaghoz képest annyira nincsen lemaradva azokban az indikátorokban, ami alapján, vagy ezt a pénzeket elvették, vagy helyben hagyták. Hargita és Kovászna megyétől, amikor én utoljára ezt néztem és vizsgáltam a költségvetésüket, akkor nem voltak ebből forrás elvonások ennek kapcsán, de ezt akkor valószínűleg le kell csekkoljam, én ezt azután következő periódusra néztem, hogy ez a törvény ez életbe lépett volna. De ennek akkor jobban után kell nézni. A törvénynek a szövegezése alapján se, és az alapján se, amit az utolna következő pénzügyi periódusban vizsgáltam, nem voltak Hargita és Kovászna megyében elvesek. Maros megyében valóban volt. Tehát, hogy Maros megyében valóban ezzel nem járt jól, de Hargita és Kovászna megyét ez nem érintette negatívan. Míg az Angel Salini program Hargita és Kovászna megyét azért jelentősen pozitívan érintette. Tehát vannak kisebb próbálkozások arról, hogy ezeket a megyeket hogyan lehet felszárkóztatni, de nem gondolom azt, hogy ezek a próbálkozások, ezek egy elképzelt, egy konkrét stratégia mentén történnek, amelyek hosszú távú elképzelések mentén történnek, hanem csak ilyen kis foltozások, politikai csatározásoknak és kompromisszumoknak az eredményei, és éppen ezért ezek hogy mondjam, hosszú távú egyensúlyokhoz igaziból nem vezetnek.
Az egyik pont ilyen, azt hiszem, ilyen tódozás-fódozásnak nevezhető valami, de nyilván javítsd ki, meg te látod át jobban, hogy ez valóban az volt-e vagy sem. Az ugye a magyar kormánynak a felzárkóztatási programja, vagy nem is tudom, minek hívjam, ugye az elmúlt 10 évben ömlött ide a magyar kormány, a magyar adófizetőknek a pénze, és a Pro Economica alapítványon keresztül kimondottan vállalkozásokat, vállalatokat támogattak azzal, hogy Hát főleg, ha azt hiszem a legtöbb az építkezések, ilyen-olyan szálloda építkezés, de volt gazdaságtámogatásuk is, stb. Stb. De, és hogyha nyilván a legnagyobbakat, meg azokat akarjuk említeni, amikről ugye a legtöbbet beszélünk, az ugye a Gyergyóremete, a repterével és a luxus szállodájával, vagy éppen a Csíkszentsimoni, Csíkisörgyár, Csipszgyár, stb. Ezeknek a megléte, annak a jelenléte, hogy ide a magyar kormány nagyon sok pénzt tett be, feltételezem én, hogy az azért elég sok pénz, amit ők ide betettek, ennek mennyire érződik a gazdasági hatása, ahhoz képest, hogy mennyi pénzt tettek ide be, arányosan lendítette fel, vagy nem lendítette fel a régiót?
Na most ezt elég nehéz megvizsgálni azt, hogy pontosan mennyi pénz áramlott be, ugye nem csak a prőökonomikán keresztül áramlott be pénz, hanem különböző Eximbankos hiteleken keresztül is jöhetett, meg azon kívül a magyar kormánynak konkrétan voltak különböző ingatlan felvásárlás és felújításai, tehát hogy mivel ez nem egyetlen egy, nyilván ennek a jelentős része a prőökonomikán keresztül jött be, de van egy komoly része, ami egyéb típusú állami bankok által adott hitelek, vagy kedvezményes hitelekben jött be, egy másik része pedig ingatlanvásárlás és fejlesztés, templomfelújítás és stb. Kapcsán. Tehát ugye nem tudjuk ezt összegezni, még akkor sem, hogyha ezt nagyon akarnánk, hogy pontosan mennyi megyei bontásban az a magyarországi tőke, ami beáramlott. Ha a prőökonomikás támogatásokat nézzük, akkor azok kapcsán is el lehet mondani azt, hogy voltak olyan projektek, amelyek tényleg olyan vállalkozás támogatásokat jelentettek, amelyek a vállalatnak a versenyképességét növelték, azaz hosszú távon életképesítették a vállalatokat, és versenyképesítették ezeket a vállalatokat is. Én azt gondolom, hogy azok a támogatások, amelyek ezzel az elvel jönnek, hogy a versenyképességet növeljék, azoknak valóban van hosszú távon egy pozitív hatása a gazdaságra nézve is. És ezeket a támogatásokat ilyen értelemben nyilván érdemes lehívni, és ezeket a támogatásokra érdemes pénzt adni, akár a magyar kormánynak is. Viszont van nagyon sok olyan példa is, amikor nem föltétlenül gazdasági érvek mentén történtek ezek a támogatások vagy pénzosztások, hanem mindenféle egyéb érvek, vagy ideák, vagy ideológiák, nem is tudom, hogy fogalmazzak, érdekek mentén, és akkor viszont ezek a támogatásoknak nem, hogy pozitív értelemben vett haszna nincsen, hanem összességében, hosszú távon nagyon sokszor meg inkább ártanak. De még egyszer, nem azt akarom mondani, hogy ezek a támogatások összességében nem segítettek, hanem azt akarom mondani, hogy ezeknek a támogatásoknak egy része valóban hozzájárult a terület versenyképességének a növeléséhez, egy része pedig egészen biztosan, hogy nem. Aztán, hogy az arány ez pontosan hol van, ezt én nem tudom meghatározni, de a támogatások kapcsán ez egy ilyen elvi dolog, amit mindig mondani szoktunk, hogy a szolidaritás az mindig csökkenti az öngondoskodást. Tehát, hogy nem lehet arra berendezkedni egy megyében, vagy egy iparágban, vagy egy kisebbségben, hogy akkor mindegy, hogy mi mit csinálunk, mert aztán úgyis van egy nagy testvér, aki ránk figyel, aki megment, aki minket nem hagy megfulladni, aki minket nem hagy éhen halni, mert akkor ez engem arra motivál, hogy akkor vagy ne csináljak semmit, vagy csináljak olyan nagyon kockatos dolgokat, amik vagy bejönnek, vagy nem, mert úgyis van valaki, aki megment. Tehát, hogy egyszer mondom, és vannak példák arra, amikor ezek a támogatások, ezek tényleg csak arról szóltak, hogy rövid távon bizonyos vállalatokat mentsünk meg, vagy támogassunk meg, vagy hozzunk létre olyan iparágokat, amire nem biztos, hogy szükség van, vagy olyan típusú beruházásokat hajtsunk végre, amelyek nem biztos, hogy amúgy piaci alapon működőképesek lennének. Na, ilyenkor ezek a támogatások azt gondolom, hogy nem szolgálják a Székely megyéknek a hosszú távú érdekeit. Persze ez emberek nehéz elmagyar, ez nem a te érdekedet szolgálja az, hogyha olyan vállalatok működnek, vagy jönnek létre, vagy iparágak, mert nem csak vállalatoknak a támogatásáról van itt szó, intézmények, amelyek piaci alapon nem mennek képesek megmaradni, vagy akár még igény sincsen különösebben rájuk. Mert hát azt mondják, hogy hát oké, de kifizeti a villanyszámlámat, és meg tudom venni belőle a pityókát a levesbe. Ezek azon kívül, hogy leszoktatnak az öngondoskodásról, ami egy probléma, igaziból hosszú távon csak kiszolgáltatottá tesznek, és amikor ezek a támogatások megszűnnek, akkor aztán utána szembe kell nézünk a zord valósággal, hogy életképtelenek vagyunk.
Egy másik része, és még egyszer sok ilyen beruházásról tudok, az tényleg olyan volt, ami a versenyképesség növekedését szolgálta, és valóban hosszú távon értéket teremtett. De mivel nem láttam olyan listát intézmények, iparágakra, területi osztásban és bontásban, hogy mire milyen támogatások érkeztek, milyen forrásból és milyen finanszírozással, ezért nem tudok most arról egy egyértelmű és rövid választ mondani, hogy összességében ez a jó vagy a rossz irányba billent. Mivel nagyon sok támogatás érkezett, én azt gondolom, hogy összességében mindig ez a pozitív irányba billen, csak hát nyilván lehetne sokkal jobb, meg lehetne sokkal hatékonyabb.
Még hogyha azért így az okokat nézzük, hogy miért tartott és ilyen nagy különbséggel Székelyföld, ahol azért így feltenném a kérdést, hogy mi köze van ehhez az infrastruktúrának, és hogy erről egy kicsit beszéljünk, mennyire jól fejlett infrastruktúra szempontjából ez a régió, milyen irányba kéne elindulni, és hogy például ez akadályozza-e a külföldi tőkének adott esetben a bejövetelét.
Igen, végeztünk egy ilyen kutatást, azt hiszem, hogy pont a tavalyi végén valamikor, hogy mennyi autópálya van egy adott megyében. Nem nehéz összeírni azt az 1007 km autópályát, ami Romániában volt, azóta lehet, hogy még átadta 10-valahány kilométert, de tavaly 1007 km volt. És hogy mekkora a külföldi működő tőke beáramlás az adott megyébe, és ugye ebben azért volt egy korreláció. Na most nem biztos, hogy maga az autópálya megléte az, ami a külföldi tőkét bevonza, de biztos, hogy van rá hatása arra, hogy van infrastruktúra. És igen, persze, tehát hogyha megnézzük azt, akkor ugye említettem a jól teljesítő megyéket, hát ugye Ilfov, Bukarest, ugye nem egy megye, de ugye egy külön közgazdasági szint, tehát Ilfov, Bukarest, Kolozsvár, Temesvár, Konstanca, tehát hogy itt mind van autópálya. Jó, ezek a jól teljesítő megyék. Mondjuk Jas is azok közé tartozik, és ott nem igazán van még, de alapvetően van egy ilyen típusú összefüggés. És hogyha ezek az autópályák ezek elkészülnek, és gyorsabb ütembe tudnak készülni, és be ez kötve ebbe az infrastruktúrába Hargita Kovászna megye is, akkor azért én azt gondolom, hogy az egy jelentős fejlődést fog majd okozni. És amikor infrastruktúrára beszélünk, akkor nem csak az autópályák vannak, mert ugye a vasútak azok szintén ugyanolyan fontosak az infrastruktúra szempontjában a vállalatoknak, sőt, a termelő nagy ipari vállalatoknak a vasút az még sok esetben fontosabb is, mint az autópálya. De a kettő közül legalább valamelyik. És hogyha Hargita Kovászna megyét nézzük, akkor gyakorlatilag ebbe a szállítási infrastruktúrába semmilyen téren nincsen bekötve. Autópálya nincs, a vasút az hát inkább nincs, mint van. És ami van, az is gyakorlatilag nehezebben, lassabban és rosszabbul működik, mint 100 évvel ezelőtt. Repülőtér nem nagyon van. Ugye most ugye Szentgyörgy az egy külön példa, mert hogy mellette van Brassó, és most már Brassóban van repülőtér, de hát az a repülőtér is inkább ne említsük, hogy milyen hatékonyan és jól működik. Tehát persze, én azt gondolom, hogy a fejlődés az nem csak az újraelosztással történhet meg, hogy a gazdag megyéktől többet kell elvenni, és a szegényeknek többet kell adni, nyilván ez is igaz, de mellé kell tenni ugye azt, hogy egyáltalán lehetőségük legyen fejlődni önállóan is, és saját erejükből, ehhez pedig szükség van arra, hogy egyebek mellett, ugye, hogy legyen olyan infrastruktúra, ami gyakorlatilag célponttá teszi ezeket a megyéket arra nézve, hogy beruházásokat vonzanak. Mert az alacsony bérek azok alapvetően a beruházások tekintetéből egy jó dolog. Ugye azt nézik a vállalatok, hogy ugye a munkaerőnek hol mekkora a költsége, nyilván a munkaerőköltség az alacsonyabb, az adózási környezet az ugyanaz, ha lenne infrastruktúra, akkor azt mondanák, hogy hát akkor megéri mondjuk Kolozsvár helyett, vagy Temesvár, vagy Konstanca helyett mondjuk Csíkszereda mellé, vagy Gyergyó mellé építeni egy gyárat, mert el tudom nagyon gyorsan juttatni a termékemet a kikötőhöz, a különböző Helsinki folyósókhoz, amik az autópályák meg a tömeg, meg az egyéb infrastruktúrás közlekedésben vannak, és akkor az meg nyilván felfele fogja vinni, ugye minél több cég megy, annál több munkahely lesz, annál több ember fog dolgozni, ez felfele fogja vinni a béreket és a megyének a fejlődését. Hát nyilván ezek azok, amik még hátra vannak ahhoz, hogy ez a felzárkózás ez megtörténhessen.
Pont most olvastam kb. Egy héttel. Pont kb. Két héttel ezelőtt olvastam, hogy nyáretszereda már nagyon készül arra, ugye az a délerdélyi autó, nem, ez nem a délerdélyi, ez az A1-es autópálya, ami itt megy el Kolozsvár mellett. Igen, tehát az A1-es autópályának a folytatása az most menne Marosvásárhelytől Nyáretszeredáig, és aztán majd Nyáretszeredától Sóvidékig, igen. És már Nyáretszeredában készülnek arra, hogy akkor meg lesz az autópályának az a szakasza is, ipari parkot terveznek. És gondolom, hogy ezzel a célzattal, hogy akkor oda bevonzani adott esetben beruházásokat.
Érdemes megnézni azt, hogy Maros megyében a beruházások azok hogyan változtak, amióta Maros megyében már értelmezhető mennyiségű autópálya van, illetve amióta Maros megye meg Marosvásárhely össze van kötve Kolozsvárral. És ott van egy működő vasúti hálózat is, de jelentős mértékben növekedtek ezek a beruházások. És ezek nyilván, ha nem is rögtön, de idővel ugye a béreket is felfele fogják vinni, és így a különbségeket is csökkenteni fogják. Tehát, hogy ezek olyan tények, amelyeket nagyon könnyen alá tudunk támasztani azzal, hogy megnézzük, hogy nem volt autópálya, épült autópálya, most már tényleg az a mondjuk Marosvásárhely gyakorlatilag most már össze van kötve Kolozsvárral, Kolozsváron meg most már szinte Temesvárig is le lehet menni, és Temesváron meg Nyugat-Európába autópályán. Onnantól kezdve, hogy bekötjük ebbe az infrastruktúrába, ebbe a vérkeringésbe, akkor tényleg láthatóan, és még egyszer szabad szemmel láthatóan elkezdenek ugye a különböző gyárak megjelenni. És nyilván a gyárak azok nem csak munkásokat foglalkoztatnak, hanem vannak ott mérnökök is, meg vannak gyárvezetők is, meg vannak pénzügyi vezetők is, meg stb. Tehát, hogy ez nyilván ez látható lesz. El kell induljon egy gyorsabb ütemben az infrastruktúra fejlesztés, mert akkor lesz felzárkózás. Uh-huh. Megyei szinten is, országos szinten is.
Mennyire és miben látott te a felelősségét a... Ugye Székely megyékről beszéltünk, amit többségében a magyar politikum, főként a MDSZ-es politikusok vezetnek. Hogyan látod, mennyire van és miben van felelőssége a magyar politikumnak abban, hogy a székelyföldi megyék nem tudtak olyan iramban és ütemben fejlődni, mint ahogy sok más egyéb megye?
Hát én azt gondolom, hogy azt, hogy mennyire hatékony a önkormányzati vezetés, azt leginkább a választások döntik el, az emberek, akik ott élnek, ezt érzékelik, és én nem tudom azt gondolni, hogy az emberek csak azért szavaznak ezeken a településeken az RMDSZ-es vagy nem RMDSZ-es, mert ugye Székelyföldön néha az RMDSZ és nem RMDSZ között is van verseny, tehát hogy városvezetőkre, mert ők RMDSZ-esek vagy magyarok vagy stb. Tehát hogyha megnézzük azt, akkor alapvetően ugye az látszik, hogy Antal Árpáddal elégedettek az emberek, és nem csak a magyarok földétlenül Szentgyörgyön, hogy Marosvásárhelyen most már ugye Sor Zoltán szintén meg tudta őrizni a polgármesteri széket, és hogyha elmegyünk Marosvásárhelyre, vagy elmegyünk Szentgyörgyre, akkor látjuk ugye a fejlődést. Csíkszeredában a korábbi polgármestert az előző választásokon lecserélték, mert nem volt elég jó, de az RMDSZ jött egy alternatívával, amivel talán elégedettebbek az emberek. Én nem őket tenném felelőssé azért, hogy ezek a megyék le vannak. Nézhetjük a megyei tanács elnököket is, ugye, mert hogyha nem csak városokról beszélünk, akkor megyei tanács elnököket kell megnézzük, ahol szintén magyar megyei tanács elnökök vannak, akár az RMDSZ színeiben. Nem az ő inkompetenciájukat tenném felelőssé abban, hogy ezek a megyék le vannak maradva. Azok a fő paraméterek, amelyekről beszéltünk mi is, amelyek szükségesek ahhoz, hogy egy megye fejlődni tudjon, azok nem az ő döntési hatáskörükben vannak. Tehát, hogy ahhoz, hogy egy megye...
Hát jó, de azért van egy központi RMDSZ, tehát hogy ennek a pártnak van egy központi vezetése, aki viszont adott esetben stratégikusan átgondolhatja, hogy hogyan tudja felzárkóztatni ezeket a megyéket, és akkor azt igen leközli helyi közigazgatásba, hogy fiúk kb. Ezt kéne csinálni.
Persze, és ez biztos, hogy lehetne hatékonyabban csinálni. Most azt, hogy az RMDSZ, amikor kormány volt, mennyire volt hatékony, és mennyire tudta ezt a célt szolgálni, még egyszer a központi politikának a játszóteréről, azt most én nem tudom megmondani, mert ugye ez egy olyan dolog, ahol közgazdászként én most számok tekintetében csak azt tudom mondani, mik a tények, aztán mik az előzményei, meg hogy miért vannak ezek így, ezekről nem biztos, hogy megbízható véleményt tudok mondani szakemberként, csak magánemberként.
De igen, tehát, hogy sokkal nagyobb mértékben, vagy sokkal nagyobb, nagy mértékben ugye a központi kormányzati döntésektől függ, vagy is függ az, hogy egy megye mennyire tud fejlődni. Tehát, hogyha nincsen egyeteme a városnak, mert ugye azt meg most hiába csinálunk egy országos, vagy hatalmas egyetemet Csíkszeredában, mert hogy nincsen helye. Tehát, hogy most persze tudjuk, hogy oké, azok a városok és azok a megyék, amelyek nagy egyetemi központok, azok gyorsabban fejlődnek, de hát nem tudunk egyetemi központot csinálni Kovászna megyéből. Jó? Azt látjuk, hogy azok a megyék és települések szerepelnek jobban, ahol be vannak kötve akár az autópályai infrastruktúrában. Ez viszont egy olyan dolog, amit a központi kormányzat szintjén lehet elérni, mert az autópályákat nem az önkormányzatok építik. És sorolhatnám, de még egyszer mondom, úgy beszélünk ezekről a Székely megyékről, mint amelyek a legszegényebbek lennének, de soroltam azt, hogy hány olyan nem Székely megye van, Bákószú, Csaba, Dimbovica, Galac, Nyámc, Vráncsá, Teleormán, Vászlúj, Gyurgyu, Mehedinc, Kalarás, és akkor most számolod össze, hogy hányat soroltam fel, amelyek az egyfajta GDP tekintetében ezen előbb említett megyék mögött vannak a rangsorban. És persze, hogyha azt nézzük, hogy milyen ütemben fejlődtek az elmúlt 20 évben, akkor a fejlődés ütemében sem voltak ezek gyorsabbak, mint a számunkra oly fontos három megye. Tehát, hogyha ebből a szempontból nézem, akkor ugyanúgy felelőssé tehetjük a román politikusokat, hogy ők sem tudták az úgymond sajátjaikat nagyobb ütemben felzárkóztatni. Még egyszer mondom, én nem azt akarom mondani, hogy az LMDSZ-es városvezetők azok minden esetben jobbak, mint a többiek. Én csak azt akarom mondani, hogy nem a tényadatokból kiindulva nem kimutatható az, hogy rosszabbul végezték volna a munkájukat, mint a román társaik. És ugyanez igaz szerintem a központi kormányzatra vonatkozóan is, hogy lehet, hogy az LMDSZ tehetett volna többet, mi kormányon volt, mert az LMDSZ azért többet kormányozott, mint a többi párt. Tehetett volna többet, de azt nézzük, a román pártok sem tudtak többet tenni a saját, úgymond lemaradó vagy leszakadó településekért és megyékért.
Szerinted kéne, és hogyha igen, akkor milyen gazdasági felzárkóztatási stratégiát kéne kidolgozni, nem csak a három Székely megyének, hanem az összes olyan romániai megyének, ami jóval alul marad sok tekintetben a mondjuk nagyon húzó erőktől, azért, hogy végül is az az átlag, amikről ugye beszélni szoktunk, annak ne legyen akkora szórása, mint amekkorát említettél itt a beszélgetésünk elején. Neked személyesen milyen elképzeléseid vannak erre nézve? Szerinted mit kéne csinálni annak érdekében, hogy ezt a szakadékot valamennyire elkezdjük betömni, vagy hogyha az olló metaforát használjuk, akkor ezt az ollót kezdjük inkább összecsukni?
Én azt gondolom, hogy nagyon nagy húzó ereje van a külföldi beruházásoknak. Belföldről úgy néz ki, hogy nem tudjuk ezt megoldani. Nyilván vannak vállalkozások, egy vállalkozás elindul, sikeres lesz, működik egy darabig, foglalkoztat egy pár embert. De az igazi nagy fejlődést, főleg ezekben a lemaradó vagy lemaradott megyékben a külföldi beruházások tudják elindítani. És csak hogy egy példát mondjak, ugye minden országban van egy úgynevezett ügynökség, amelyik a gazdasági vagy külügyminisztérium alá tartozik, lényegtelen, hogy a kormány milyen szervezete vagy egység alá tartozik, de gyakorlatilag minden országban van egy olyan, hogy Invest Rumania, Invest Hungary, stb., amelyik ügynökség vagy iroda azzal foglalkozik, hogy hogyan lehet külföldi tőkét bevonni az országba, mert az nyilván egy pénzbeáramlás, az munkahelyek teremtése, és ennek van egy multiplikátor hatása. Ha bejönne egy, mit tudom én, külföldi autóalkatrészgyár, akkor azt nyilván az jelenti, hogy fel kell építsék a gyárat, az itteni építkezőket alkalmaz, az itteni építőmunkásokat alkalmaz, ugye míg felépül, aztán mikor beindul az a gyár, akkor itteni munkaerőt alkalmaz, de aznak a cégnek valaki könyvel, az egy helyi könyvelőcég, annak a cégnek valaki kell vigye az ebédet, az egy helyi kantin lesz, amelyik működtetni fogja az adott helyen az embereknek az étkezését. Tehát van egy ilyen multiplikátor hatás, ezt mi a közgazdaszint úgy nevezzük, hogy egy munkahely hány plusz munkahelyet teremt. Egy lej beruházás mennyi plusz jövedelmet és hasznot teremt az adott térségben. Tehát én azt gondolom, hogy erre lehetne nagyobb hangsúlyt fektetni, és hogyha megvizsgáljuk azt, hogy például, és akkor Magyarországgal hasonlítjuk össze, mert ez nagyon kézenfekvő, meg szeretjük is ezt a két országot összehasonlítani. Ha megnézzük azt, hogy Magyarország mennyi külföldi tőkét tudott bevonzani, versus Románia mennyi külföldi tőkét tudott bevonzani, akkor Magyarország úgyhogy fele akkora többet tudott bevonzani. Persze lehet erről beszélni, hogy ezt milyen áron tette, mert hogyha akkumulátorgyárakban vonzuk ezt be, akkor ennek egy olyan környezeti kára van, ami lehet, hogy gyakorlatilag a hasznokat megszünteti, vagy eliminálja. Lehet arról is beszélni, hogy persze milyen kedvezményeket adtak, mert hogyha 10 évig nem kell adót fizessenek, akkor úgyis megéri-e. De egyáltalán az Invest Hungary-ban sok 100 ember dolgozik azon, hogy külföldi tőke bejön az országba. Ez az egyenlőtlenségeket is csökkenti, egyrészt a bérekben, másrészt pedig ezek olyan helyre, településre szoktak menni, ahol sok szabad munkaerő van. És ott van sok szabad munkaerő, ami tipikusan elmaradottabb. Tehát, hogy ez egy olyan stratégiai vízió szükséges ehhez, és nem azt mondom, hogy úgy kell csinálni, mint Magyarország a bevonzott vállalatok tekintetében, mert az nagyon sok szempontból vitatható, de ha azt nézzük, hogy mennyi a magyarországi FDI beáramlás versus mennyi a romániai FDI beáramlás, akkor magyarországi úgy magasabb, hogy fele akkora ország, mint Románia, ráadásul ugye... sok szempontból rosszabb adottsága is vannak, ugye kevesebb áramban rendelkezik, nincsen természetes gáz, ami az iparnak fontos, Románia gázban szinte önellátó, jelentős energiatelme is rendelkezik, tehát a geopolitikai adottságai Romániának jobbak, miközben kevesebb külföldi tőkét tud bevonzani. Ha ebben lenne egy elképzelés, egy koncepció, egy stratégia, és ott ennek a megfelelő emberek, akik ezen dolgoznak, akkor ez például egy olyan lehetőség lenne, ami pont abba az irányba mozdul el, hogy az országos átlagokat is növeli, de úgy növeli az országos átlagokat, vagy úgy járul hozzá azoknak a növekedéséhez, hogy pont ott fejti ki a pozitív hatását, ahol a legnagyobb szükség van rá, ahol ugye a legelmaradottabb megyék vannak, és ahol a legnagyobb szükség van arra, hogy ez a tőke ezt beáramoljon. Tehát ez egy olyan dolog, ami kézenfekvő, ami megvalósítható, amit látunk, hogy hogy lehet jól csinálni, de mi mégis, és mi alatt Romániát értem, mi mégis képtelenek vagyunk ezt jól csinálni. Romániában, az Invest Romániában utoljára, amikor néztem, akkor 10-valahány ember dolgozott, aki folyton cserélődött, mindenféle politikai támogatás és koncepció és stratégia nélkül működtek valahogy. És persze, ugye ehhez kell valamilyen politikai stabilitás is, mert a külföldi multinacionális vállalat nagyon jól tudja, hogy ha most a miniszterelnökkel előtt tárgyalni, és a jövő héten nem jön a miniszterelnök, akkor nem is ülök le vele tárgyalni. Ha tudom azt, hogy 50-szer kell valakit felhívjak, hogy az Invest Romániánál tudják vele tárgyalni, és annak sincsen tárgyaló ereje, mert senki nem hallgatja meg, vagy amit megtárgyaltunk, az nem biztos, hogy validálható, akkor nem fognak idejönni. Mert hogy működik ez, mondjuk Magyarországon, vagy Lengyelországon, vagy más helyeken? Azt mondják, hogy figyelj, gyere hozzánk, mert kapsz 5 évig adókedvezményt. Gyere hozzánk, mert ingyen kapod meg a területet, ahova felépíted a gyáradat. Gyere hozzánk, mert a nem tudom milyen állami támogatásokat adok még. Románia nagyon sokszor nem tudnak ilyenekről egyezkedni, mert mire megvalósul a beruházás, már ugye nem érvényes az alkú, vagy az egyesség, vagy nincs kivel ugye ezt végrehajtani. Meg pluszban kevés ember is van, aki egyáltalán azzal foglalkozik, hogy hogyan tudunk több külföldi tőkét bevonzani. Tehát ez egy olyan dolog, és akkor csak ezt magyaráztam talán túlságosan is körbe, ami pont ott tudna pozitívan hatni, ahol a legnagyobb szükség lenne rá, és nagyon sok ilyen multiplikátor hatása is lenne ezeknek, ezeknek az intézkedéseknek. De mi meg folyamatosan azt látjuk, hogy gyűlölő sajtóban egy XY vállalat Romániába jönne, aztán hoppá, inkább nem ide jött, hanem valóban máshova megy.
Na jó, de ahhoz, hogy jöjjenek ezek a külföldi befektetések, ahhoz nem kéne elsősorban olyan feltételeknek teljesülnie, mint például a kiépített infrastruktúra, és mondjuk maradjunk csak az autópályáknál, hogy ne mondjuk nagyot azzal, hogy valóban felújítódik a teljes vasúti hálózatunk. Tehát, hogy ahhoz, hogy eljussunk egy ilyen szintre, azelőtt nem kéne nagyon komolyan kormányzati szempontból ráállni arra, hogy megteremtjük a feltételeit annak, hogy egyáltalán befektetéseket tudjunk fogadni, aztán az egy másik teltészt, hogy megteremtjük annak a feltételét, hogy egyáltalán eljussunk onnan, hogy valaki kitalálja, hogy ide jönne befektetni, és ide is tud aztán jönni.
Teljesen így van, de hogyha most azt mondom, hogy nekünk van kikötőnk, és Magyarországnak nincsen, akkor ugye valamiben rosszul állunk, ugye nincsenek autópályáink, vagy nincsen olyan autópálya infrastruktúránk, amilyen mondjuk Magyarországnak van, de még egyszer mondom, most már kezd kiépülni, mert Marosvásárhelyre és Temesvár, most már azért ilyen kisebb fokhiakkal azért már össze van kötve, és ez egy jelentős terület, ugye szintén Ploiestről Konstancáig le lehet menni autópályán, ami Konstanca meg ugye kikötő is. Tehát, hogy azért nem állunk annyira nagyon rosszul, és ugye ezen az útvonalon azért nagyon sok olyan település van, és önkormányzat, amelyek mindenféle gazdasági indikátorokban gyengébben teljesítenek. Pluszban még egyszer van kikötőnk. Másrészt sokkal több repülterünk van, ahol azért kargóforgalmat le lehet bonyolítani. Magyarországon azért a légi közlekedés infrastruktúra ez kevésbé képített, vagy képülő, mint Romániában. Tehát, hogy miközben persze vannak abszolút értelmevet hátrányaink is ahhoz képest, hogy Magyarország miért tud ebben jobban teljesíteni, de nem az autópálya hálózat az egyedüli magyarázó változó arra vonatkozóan, hogy miért sikeresebbek bizonyos szempontból ebben, mint amilyennek mi vagyunk.
Nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetésünket, köszönöm a hallgatóknak is, hogyha ma velünk tartottatok, és a figyelmet. Jövő héten ismét várunk vissza titeket, addig is minden jót nektek. Sziasztok!